Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istennek igéjét úgy, amint az megvan írva, Pál apostolnak a korintusbéliekhez írott első levelében, a korintusi első levél 4. fejezetében, a 6. verstől kezdődően a fejezet végéig.
Mindezeket pedig, testvéreim, értetek alkalmaztam magamra és Apollósra, hogy a mi példánkon tanuljátok meg, ahhoz tartsa magát az ember, ami megvan írva, és senki se fuvalkodjék fel az egyik tanítóval dicsekedve a másik ellen. Mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ti már jól laktatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok, bár csak ugyan uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk. Mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat, utolsókul állított, mint akiket halálra szántak. Már látványosságá lettünk a világnak, az angyaloknak és az embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak a Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megbetettek. Mindez ideig éhezünk és szomjazunk, ruhátlanok vagyunk és bántalmakat szenvedünk, otthontaladul bujdosunk, és tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk. Amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk, szinte a világ szemétjévé lettünk, és mindenki söpredékévé mindez ideig. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem azért, hogy én cselek, mint szeretett gyermekeimet. Ha tanítómesteretek sok ezer volna is a Krisztusban, atyátok azonban nincs sok. Mert az evangélium által én vagyok a ti atyátok a Krisztus Jézusban. Kérlek tehát titeket, legyetek az én követőim. Ezért küldtem el hozzátok Timóteust, aki szeretett és hű gyermekem az Úrban, aki emlékeztetni fog titeket arra, hogyan élek Krisztus Jézusban, és hogyan tanítok minden gyülekezetben. Egyesek azonban úgy felfuvalkodottak, mintha nem készülnénk hozzátok. Pedig ha az Úr akarja, hamarosan elmegyek, és meg fogom ismerni a felfuvalkodottaknak nem a beszédét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel?
Ennek a korintusi első levélnek a 4. fejezetéből a 7. verset emelem most ki. Mert ki tesz téged különbé, mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Kalauz szerint is olvassuk a korintusi levelet, de ismerjük a korintusi levelet, akik régebb óta olvassák már a Bibliát, és az az ember benyomása így az első néhány fejezet alapján, hogy olyan hangulata lehetett a korintusi gyülekezetnek, mint egy ilyen futballszurkoló táboroknak a találkozása. Hogy valaki fradista, más az Újpestnek drukkol, vannak MTK-sok, és még sorolhatnék más csapatokat is, de hogy ilyen klubok vannak a gyülekezeten belül, és mindenki a magáét sztárolja, a többieket pedig fújolja. Ez az ember benyomása, hogy egy ilyen megosztott, pártoskodó ez a gyülekezet. És ahogy múlt héten néztük ennek az okát és kerestük, megneveztük az egyik ilyen okként a félelmet. A félelmet, hogy kimaradok, a félelmet, hogy lemaradok valamiről. És ez minden korosztályban ott van, a legkisebb gyerekektől kezdve az idős korosztálya bezárólag, hogy engem nem keresnek, hogy már nem vagyok fontos, hogy nem számítok, hogy nem kíváncsiak rám is, pedig én szeretnék ott lenni, kiemelkedni, én magam is érvényesülni. Ott van bennünk ez a félelem, hogy csak ki nem maradjak. De ahogy nézzük ezt az első 4 fejezetet, azt látjuk, hogy nem ez a félelem, ami mindezek mélyén mozgatja, nem csupán ez a félelem mozgatja a korintusi gyülekezetet, s velük együtt bennünket is. Van ennél egy még ravaszabb, van ennél egy még alattomosabb erő, ami formálja és irányítja a kapcsolataikat, a gondolataikat, az önértékelésüket. Ez pedig nem más, mint a gőg és a büszkeség. El kellett tenni az én életemben is néhány évtizednek, hogy ezt a szót újra elővegyem. Utoljára ott hagytam el, hogy gőgös Gúnár Gedeon, és úgy gondoltam, hogy hát ez az oviba még fontos volt ez a szó, hogy gőgösnek lenni. Aztán azóta évtizedekig nem használtam ezt a szót, nem tudom, hogy ti magatok mikor mondtátok ki utoljára, hogy gőg, inkább a büszkeség értelmében. És hogy én ilyen negatív jelzőkkel illettem ezt, az sem magától értetődő a mi korunkban. Mert ma a gőgöt és a büszkeséget leginkább pozitív értelemben szoktuk használni, akkor, amikor ezt az önértékelés egyik fontos elemének tekintjük. Hogy mi az, ami jó az életemben, hogy mi az, amire büszke vagyok, hogy mi az az eredmény, mi az a képesség, aminek örülök, és amit mások is értékelnek. És ebben az értelemben büszkének lenni magunkra nem baj, sőt, helyén való dolog. De nem így értem a büszkeséget, és a gőg, meg a kevésség, meg a fennhéjázás, meg a pökhendiség, és még sorolhatnám ennek a változatait, azok mélyebbre visznek, és rosszabb vizekre visznek. Arra gondolok, amikor a büszkeségből büszkélkedés lesz, amikor önigazolás lesz, amikor másoknak a lenézése lesz. Ez dolgozik háttérben, abban a gyülekezetben is dolgozik bennünk is. Hadd hozzak néhány illusztrációt erre. Az egyik példa az iskola világából jön, a házi feladatokról. Egy párbeszédet szeretnék idézni, szerintem mindannyian érteni fogjuk. De mondd csak, nem a házi feladatodat kellene most csinálnod? Újabban nem szoktam házi feladatot csinálni, mert nem tesz jót az önbecsülésemnek. Tessék? Bizony, a házi feladat azt sugallja, hogy nem tudok eleget. Mindig csak a helyes válaszokat erőlteti, és így rossz érzést kelt bennem, valahányszor hibázok. Így hát tanulás helyett igyekszem magamat olyannak szeretni, amilyen vagyok. Tehát minél tudatlanabb vagy, annál nagyobb az önbecsülésed. Ezt gondolod? Már te is kezded. Mondd inkább azt, hogy a tudatlan helyett, hogy információs fogyatékkal élő. Nem folytatom a párbeszédet, azt hiszem, hogy magáért beszél, amikor a büszkeség büszkélkedéssé és önigazolássá lesz. De hadd hozzak egy másik példát, nem az iskolából, hanem a másik végéről. Egy elismert íróval készült egy interjú, és azt kérdezték tőle, hogy sorolná föl a 10 leghíresebb, számára legfontosabb világirodalmi művet, akkor erre azt válaszolta, hogy 10, én csak 5-öt írtam. És ez vicces, ez magával ragad bennünket. A mi kultúránk valahogy a büszkeséget így érti. Pedig ha belegondolunk, mi lenne, ha ezt komolyan is mondaná ez az író, vagy bármelyikünk. Hogy a világom rajtam kívül senki nem írt olyat, ami említésre méltó. Ez egy egészen elképesztő pökhendiség, és másokat úgy néz le és aláz meg. Ez az a büszkeség, amivel nekünk szembe kell nézni mindannyiunkban, amelyik ott dolgozik bennünk. A görög világban nem értékelték a büszkeséget. Veszélyesnek tartották, mert elbizakodottá teszi az embert. És aki elbizakodott, aki öntelt, aki önigazult, az nem tudja kellőképpen megítélni a valóságot, mert nem lát tisztán. Veszélyes, önelégültnek, önigazolónak, büszkének, gőgösnek, kevének lenni. Keresztényként tovább tudunk ennél mondani, és azt mondjuk, hogy a gőg és a büszkeség az alapjaiban száll szembe és áll szemben a keresztény Isten tisztelettel. Csak a nagy parancsolatot hadd idézzem, szeresd az Urat teljes lényeddel, és szeresd fele barátodat, mint magadat. És ha ezt végig gondoljuk, nem tudom, hogy ha a második felével kezdjük, hogy szeresd fele barátodat, magad, mint magadat, mi az első gondolat, ami eszetekbe jut, testvére? Nincs most mód arra, hogy ezt kihangosítsuk, és ilyen interjúval ezt megtudakoljuk, hadd tippeljem én meg. Én valahogy mindig azzal találkozom, hogy a szeresd fele barátodat, mint magadat, az azt jelenti, hogy szeredd önmagadat is. Valahogy én úgy látom, hogy mindig innen indulunk el. És azt mondjuk, hogy mindennek ez az alfája és az omegája, hogyha nem tudom magamat szeretni, akkor nem tudom a másikat szeretni, tehát magammal kell kezdeni, a magamnak a szeretetével kell kezdenem. És látjátok, ahelyett, hogy hallanánk a parancsolatnak a világos irányát, hogy szeresd a másikat, ahogy magadat, ahelyett megint odaérkeztünk, hogy magamat kell szeretni, és magammal kell foglalkozni, majd persze eljutok egyszer a másikhoz is, de hát velem annyi baj van, és az önértékelésem annyira nincs a helyén, és annyira alacsony, és sorolhatnám. Nincs vége a magunkkal való foglalkozásnak, hogy egyszer majd odaérjek a fele barátomhoz. De a másik felével is ugyanilyen gondjaink vannak. Szeresd az Istent teljes lényeddel. Pedig azt gondoljuk, hogy a legfontosabb, hogy magunkat szeressük. Mi az, hogy valaki mást szeressünk? Mindenki csak magát szereti, mindenki önző ebben a világban, és rosszat teszek, ha én nem magammal törődök. Mert értem, senki nem fog kiállni, mert mindenki kiáll önmagáért. Egy önző világban élünk, tehát nekem is szeretnem kell magamat. És mi az, hogy valaki mást szeressek teljes lényemmel? Egyre jobban belecsavarodunk önmagunk szeretetének a kérdéseibe, és egyre inkább azon kapjuk magunkat, hogy úgy akarunk fölemelkedni, hogy másokat nyomunk magunk alá. Hogy másokon keresztül jutunk előrébb, hogy én nem jó vagyok, hanem jobb vagyok, mert azt, hogy jó vagyok, azt nem tudjuk kimondani. Hát úgy erősítjük magunkat, hogy én jobb vagyok, mint ő, és mindig kell keresnem valakit, akinél jobb tudok lenni. Ez nem a szeretet, ez a gőgnek a hangja. A Biblia alapvetően ezt nevezi bűnnek. Amikor én vagyok mindennek a mércéje, amikor Isten helyére is önmagamat teszem, még hogy Istent szeressem teljes lényemmel, hát minden rólam szól, Isten is hozzám igazodjon. Félelmetes mondatok ezek, és Korintusban pedig félelmetes látni ennek a gyümölcsét, ami megtermett, mert ők se akartak utolsók lenni, ahogy talán közülünk senki sem. Mert ők is érvényesülni szerettek volna a maguk kultúrájában, mert ők is előkelők szerettek volna lenni, mert ők is gazdagok, mert ők is elismertek szerettek volna lenni, ahogy azt hiszem, hogy mindannyiunkban ott van ennek a mozgató rugója. És éppen ezért azt is látjuk, hogy ez gőgössé tette ezt a törekvést, hogy a gőg dolgozott bennük, és lenézték egymást, és megalakultak a foci csapatok, és megalakult a fújolókör, és szitta egyik a másikat, és a másik attól volt jó, hogy nem olyan volt, mint az egyik, és attól volt jobb, hogy a másiknál magasabbra tudott jutni. És hát ebben a helyzetben Pál apostol levelet ír, és csak most megállítom ezt a gondolatmenetet is, képzeljük el a korintusi gyülekezetben, ahol pártokra szakadt a közösség, ahol mindenkinek megvolt a maga üdvöskéje, ahol mindenkinek megvolt a maga sztárja, akitől ő annyit kapott Istentől, de csak tőle, mert tőle egész másképp, hogy levél érkezik Páltól, az apostoltól. Hogy mekkora izgalom ez a Pál klub számára. Hogy mekkora büszkeség ez, hogy minket figyelemre méltatott, hogy nekünk írt, és gyertek, jöjjünk össze, mert el kell olvasni, hogy mi van abban a levélben, és micsoda bosszankodás az összes többi foci csapatnál. Nekünk meg nem írnak, rólunk meg nem gondolkodnak, hogy most ővelük kivételeznek, milyen igaz, és már el lehet képzelni, hogy csak a levél híre. De mi van ebben a levélben? Hát az első 4 fejezetben látjuk, hogy a visszatérő téma a gőg kérdése, a büszkeségnek a kérdése. És a nagy kérdés nem csak Pál számára, hanem a mi számunkra is, hogy hogyan lehet a gőgöt megtörni. Hogy hogyan kell a büszke embert ráébreszteni a maga vakságára és elbizakodottságára. hogy másokat megalázó módon viselkedik, csak azért, hogy ő maga jobbnak érezze magát. Hogy kell valakit fölébreszteni, hogy kell valakit ráébreszteni erre? És azt hiszem, hogy az első válasz, ami nekünk eszünkbe jut és a kezünkbe akad, az a nevelés lesz. Lehet tévedek, de nagyon erősen a nevelésre hagyatkozunk. Arra, hogy meg kell tanítani a gyerekeket már kicsi korban, hogy hogyan szóljanak a másikra, és hogy hogyan nézzenek önmagukra, és milyen legyen az önbecsülésük. Kicsi kortól kezdve föl kell építeni. Hadd olvassak egy fanyar mondatot Mark Twaintől. A jó neveltetés abban áll, hogy az ember képes legyen elrejteni, milyen nagyra tartja saját magát, és milyen kevésre a másikat. Azt hiszem, nagyon sok igazság van ebben a mondatban. A jól nevelt ember el tudja rejteni a büszkeségét, hogy lenézi a másikat, hogy többre tartja önmagát, nem érezteti a másikkal. De valójában önmagát csalja meg, mert jobbnak gondolja a másikat, de közben nem látja, hogy milyen büszke. Mi lesz az, ami ráébreszti a gőgös embert a maga gőgére? Hogy kell megnyitni a vakoknak a szemét? Az igét, ha nézzük, ezt a negyedik fejezetet, különösen is annak a végét, akkor Istenre csodálkozhatunk rá Pál apostolon keresztül. Arra, hogy a Szentlélek formája, és nagyon erősen a saját példáját adja Pál ebben a részben, két felé, mind a két felében is, amit felolvasunk tartalmilag, két felé lehet osztani. A lélek vezetésével hiszem, hogy Pál nem magát állítja és mutatja meg, hanem azt, hogy milyen az Atya, és milyen a Fiú. Mert az ő példáján keresztül rácsodálkozhatunk az Atya Istenre és a Fiú Istenre, ahogy a lélek vezeti ebben Pált. A végével kezdeném, a 14. verstől azt látjuk, akinél van telefonon vagy kézben Biblia, nyugodtan nézzen bele, hogy az Atya példa és az Atya képe jön elő, és ezzel érvel és erre hivatkozik önmagát, mint az ő lelki atyukat állítja be, hiszen ő alapította a korintusi gyülekezetet. És ezt a képet hozza szó szerint is, velük kapcsolatban is, de Timóteussal kapcsolatban is, aki ez ő szeretett gyermekeként az Úrban, így nevezi meg, az apának a képe. És az apának a tekintélye, és az apának az ereje, ami előttünk van. Nagyon furcsa az utolsó mondat a negyedik fejezetben, mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben. Mit akartok? Bottal menjek hozzátok, vagy szeretettel és szelíd lélekkel? Egész elképesztő mondatok ezek, hogy megjelenne Pál apostol bottal verekedni. Hát ez, úgy nem gondolja senki se, hogy ez így kellene, hogy történjen. Mégis azzal a tekintéllyel jön, hogy kiverekszi az igazságot. És ha valaki sérte van a maga gőgös önérzetében, akkor biztos, hogy ezt vissza is fordítja, és támadásként éli meg, és vissza is fog támadni, hogy te beszélsz gőgről, Pál? Te beszélsz magabiztosságról, elbizakodottságról, másoknak a lenézéséről? Hát nem így képzeled magadat? Hát nem így akarsz fellépni? De testvérek, én nem gondolom, hogy Pállal és Pálnak a lelki indítatásaival van dolgunk, inkább a Szentlélek indítatásával. Amikor az Atya szerepéről és az Atya szeretetét mutatja meg Pál példáján keresztül, hogy mint szeretett gyermekeimet intelek, mert az apának dolga, mert a mai mennyei Atya, mert szereti az ő gyermekeit, ezért inti őket. Nem hagyja szó nélkül azt, ami rossz, nem megy el mellette, nem hunja be a szemét, nem tesz úgy, hogy ez még belefér. Pál, mint lelki atya, odaáll az útra, és azt mondja, hogy innen nem megyünk tovább. Ha kell, botot veszek a kezembe, de nem engedlek benneteket. Mert ez olyan kérdés, amiben nem maradhattuk úgy, ahogy vagytok. Ezen változtatni kell. Megyek hozzátok. Ha harcolni akartok, kész vagyok harcolni, de nem engedem meg, hogy a gőg irányítson titeket. Én azt hiszem, hogy van mit tanulnunk ebből, nem is az apai szerepre elsősorban, hanem az Isten szeretetére. Hogy amikor Isten azt mondja, hogy egész lényeddel szeresd az Urat, hogy szeresd a mennyei atyát, akkor akkor gyógyszert ad nekünk a saját gőgösségünkre. Hogy imádd az Istent mást, mint aki te vagy. Hogy ne magad körül forogjál, hogy ne magad lásd a legnagyobbnak, borulj le valaki előtt, hajts térdet végre valaki előtt, ismerd el, hogy van nálad nagyobb. Isten előtt leborulni, ezt fejezi ki. A testvérek, ne csaljuk meg magunkat, hogy az Isten imádatát, vagy dicsőítését, azt mi megoldjuk 10 percben, 10 óra, 10 perctől 10 óra, 20 percig, miközben énekelünk. Minél hangosabban, ritmusosabban, lendületesebben, annál jobban érezzük a dicsőítésnek a hangulatát, a sodrását, az énekek majd visznek bennünket. Mi dicsőítöttük 10 percen keresztül Isten, nem erről van szó. Az Isten imádata messze nem ennyi. Az Isten imádata az, hogy tényleg térdre borulok. És ez az esélyünk a gőggel, büszkeséggel, önigazoltságunkkal szemben. Hogy miközben láthatom az Isten nagyságát, a közben mindaz, ami bennem van, amit magamról gondolok, végre eltörpülhet. Hogy látom az ő szeretetét, és rádöbbenek arra, hogy amit én szeretetként művelek, az a közelében nincs annak, amit Isten szeretet alatt ért. Hogy látom az ő erejét, és amit én erőről gondolok a magam életében, az semmi. Hogy látom Isten nagyságát, és amit akkor én nagynak gondolom magamat, végre porszem lehetek. Az önigazultsággal, a büszkélkedéssel szemben az Isten imádat a gyógyszer, és erre hív a mennyei atya, hogy borulj le előttem. Intelek, szeretett gyermekeim, hogy nem maradhattok így. Milyen jó Istent imádni. Milyen jó leborulni valaki előtt, aki nálam nagyobb. Milyen jó érezni, hogy az ő szeretete, az ő ajándéka, az ő kivételezése, az ő eljegyzése tart meg, nem az én produkcióm. De nem csak az atyát látjuk, aki szeretetéből int, aki erőnek erejével kész harcolni a rosszal szemben, hanem látjuk a fiút is, aki mindenhatós, mégis megalázza magát. Hadd olvassam Pálnak a szavait arról, hogy megint egy példa arról, hogy ő hogyan volt jelen, de megint messze túlmutat az emberen. Mert jól lattatok, már meggazdagodtatok, nélkülünk uralomra jutottatok, bárcsak valóban uralomra is jutottatok volna, hogy veletek együtt mi is uralkodhatnánk, mert úgy gondolom, hogy Isten minket, apostolokat utolsókol állított, mint akiket halálra szántak. Látványosságá lettünk a világnak, angyaloknak és embereknek. Mi bolondok vagyunk a Krisztusért, ti pedig okosak Krisztusban. Mi erőtlenek, ti pedig erősek. Ti megbecsültek, mi pedig megvetettek. Mindez ideig éhezünk, szomjazunk, ruhátlanok vagyunk, bántalmakat szenvedünk. Otthontalanul vándorlunk, tulajdon kezünkkel dolgozva fáradozunk. Mennyire más ez, mint ahogy abban a korban, és mint ahogy minden korban az emberek indulatai vitték őket, és sodorták magukkal. Mert akkor ott az emberek nyilván jó ruhába akartak járni, ahogy mi is. Mert akkor ott az emberek erősnek szerettek volna lenni, és szép otthonokba lakni, és szabadnak lenni a munkától, az a rabszolgáknak a kényszere volt. És lám-lám Pál apostol, mint egy hajléktalan, úgy van előttünk, mint egy rabszolga, úgy van jelen. És folytatja tovább, amikor gyaláznak, áldást mondunk, amikor üldöznek, tűrünk, amikor rágalmaznak, jó szóval válaszolunk, szinte a világ söpredékévé lettünk, mindenki szemetjévé, mindez ideig. Egészen erős szavak ezek, egészen elképesztők, nem tudom, mikor mondtuk magunkra, mi el tudnánk-e egyáltalán mondani ezeket magunkra? Hogy így tudunk reagálni, vagy hogy így látnánk magunkat. Ha valaki ezt mondaná, hogy én szemét vagyok és söpredék, akkor azt mondanánk, hogy dolgozz magadon egy kicsit az önbecsülésedet, emeld már följebb, hát nem igaz. De Pál apostolnál azt látjuk, hogy szabad. Én úgy látom, testvérek, ez a szabadság. Egyáltalán nem függ attól, hogy hogy ítélik meg őt mások. Egyáltalán nem az számít számára, hogy minek mondanak, És vállalja még a szemétnek a szerepét. Az a szó van itt, amikor beleragad valami a cipőbe, valami hozzáragad valamihez, mint a sár, olyanok vagyunk, s hagyja. Mi ez? Nem hiszem, hogy önértékelési probléma. Inkább szabadság. Szabadnak lenni azt tud mások ítéletétől, önmaga bizonyításától, aki tudja, hogy szeretnek. Azt tud ilyen szabad lenni, aki biztos abban, hogy megtartanak, hogy van otthonom. Lehet, hogy lemesztelenedtem, lehet, hogy belém törlik a lábukat, lehet, hogy a szavukkal aláznak meg, lehet, hogy figyelmen kívül hagynak, semmibe vesznek. Ettől nem lettem kisebb. Van mennyei atyám, van megváltó Krisztusom, az ő lelke erősít engem, tart meg engem, szabadság. Szabadság végre nem magát bizonyítani az embernek. Én nem tudom, hogy ti hogy vagytok ezzel, testvérek, de én már annyiszor unom magamat, annyiszor unom magamnak az igazolását, hogy megint bizonyítgatni kell. Már megint ugyanolyan vitatkozásokba keveredünk bele, ahol az önérzetek ütköznek egymásnak, és csak igazoljuk magunkat, és mondjuk, hogy de én is értékes, én is jó. Olyan jó szabadnak lenni ettől. Elengedni ezeket a vitákat, kilépni ebbe és azt mondani, hogy nem ez igazít, meg nem ez tart, meg nem ettől vagyok valaki. Van, aki engem jobban szeret, keresztelő. Elpecsételt, megjelölt, Jézus vére, feltámadása, ez az én életem, hogy részese lehetek ennek, hogy alámerültem vele együtt a halálba, és föltámaszt engem az életre, hogy megbocsátotta a bűneimet. Ettől vagyok igaz, hogy engem így szeret, így tart, így ölel az Isten, az Atya, a Fiú, a Lélek. A büszkeség ellenszere a hálaadás. 7. vers. Mert ki tesz téged különbé? Méd van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, mit dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Méd van, amit nem kaptál? Ami nem az Isten ajándék, ami nem az Isten gondolata, ami nem másoktól származik rád. Honnan van az erőd, honnan van az egészséged, honnan van az értelem a fejedben? Honnan van az érzés a szívedben? Ha nem Isten ülteti, ha nem Isten indítja, mit van? És hogy függünk egymástól is? Szabad az az ember, aki előttünk van, és aki a maga példáját adja elénk. Hogy lehet fölnyitni a gőgös embernek a szemét, aki csak magát látja, és magával van tele? Mi az, ami megtöri a nevelés, kevés, megcsal? Isten imádata. És a hálaadás, hogy végre beleütközöm ebbe az Istenbe, aki nagyobb nálam, és aki előtt le kell boruljak, és aki, mert érzem a szeretetét, elkezdem érteni, mi az a szeretet, mi az a hűség, mi az az áldozathozatal, mi az a lemondás, mi az a törődés, mi az a ragaszkodás, sorolhatnánk, hogy a szeretetnek mennyi módja, kifejezési formája van, Isten tanít meg szeretni. És Isten által tudok szeretni, nem úgy, hogy a másikat lenyomom, hanem hogy belőle iszom, eszem többet, hogy vele vagyok közösségben. Testvérek, hadd hívjalak benneteket ébredésre, a magunk gőgösségéből, a magunk önigazultságából, az egymással való versengésünkből, önmagunknak a bizonyítási kényszeréből. Szabad lehetsz, ha imádod Istent. Szabad lehetsz befogadni az ő szeretetét, és továbbadni azt, és nem versengeni. Adja meg Isten nekünk ezt a szabadságot, kiváltságot. Amen. Csendben fogalmazzuk meg a saját imádságunkat Isten előtt. Köszönjük, Urunk, ezt a csöndet, hogy megszólítasz, és mi válaszolhatunk, hogy várod, hogy szóljunk. Köszönjük a szeretetedet, hogy jöhetnél erővel, bottal, ítélettel, de nem így jöttél, hanem tehetetlen gyermekként kezünkbe adtad magad már akkor is, és kezünkbe adtad magad egész életedben, mindenedet szétosztottad, Jézus. Mindenedet nekünk adtad, az igazságodat, a szeretetedet, az életedet. És mi van ennél fontosabb? Jöjj hát, Szentlélek Isten, és öltöztess föl, kérünk bennünket, abba, ami a tiéd. Ott, ahol a nevelésünk csődöt mond, ott, ahol a bölcs gondolatok semmit sem érnek, ott, ahol erővel, akarattal, büszkeséggel, önzéssel van dolgunk. Urunk, te légy a győztes, az Úr, hadd térdeljünk előtted, kérünk, szabadíts föl erre minket, hogy végre tudjunk nem magunkért élni és lenni, hogy végre elkezdhessünk szeretni. Köszönjük azt az igazságot, amiben te öltöztetsz föl. Azt a szeretetet, amelynek nincs párja. Könyörgünk, Urunk, gyülekezetünkért, hogy ez a szeretet és igazság átformáljon minket, hogy egyé tegyen, hogy egymás mellé adjon, hogy kisugározhasson annyi éhező, annyi vagdalkozó, annyi önmagát igazoló emberre, családra. Urunk, hadd legyünk mi olyanok, akiken elkezded ezt. És kérünk, hogy ne állj meg velünk, hanem érintsd meg a szeretteinket, gyógyítsd meg őket, hívd őket a te imádatodra, szabadítsd fel őket másfajta életre. Köszönjük Istenünk, hogy nem megvetsz, hanem felöltöztetsz bennünket, hogy nem elhagysz, hanem belépsz az életünkbe. Amen. Imádkozunk együtt az Úr imádsággal is. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.